Sziasztok, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora. Én jó magam a laikus Puskás Dalos Peti vagyok, és itt van mellettem egy kiváló újságíró.
Novák Zsombor, a Grindex újságírója, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Szia Zsombor, köszöntjük a hallgatókat, és hát egy újabb, nagyon izgalmas témával érkeztünk nektek. És hát azért is izgalmas, mert itt a fenntartatósági műsorokban mindig ijeszgetjük magunkat azzal, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva valami fog történni. De hát van itt a klímaváltozásról kapcsolatban egy olyan téma, amiben már most tetten érhető, hogy hogyan változik a világ, és hát milyen veszélyeket rejt magában. De hát ezt nem én fogom elmondani, hanem van egy fantasztikus szakember, dr. Földvári Gábor, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének felbukkanó kórokozók ökológiája, kutatócsoport vezetője. Köszöntelek itt a stúdióban!
Üdvözlök mindenkit, én is köszönöm a meghívást.
Jól fogalmaztam el azzal a kapcsolatban, hogy igenis tetten érhető a klímaváltozás a kórokozók, az ember kapcsolatában, vagy ez csak a Covid miatt most egy aktuális téma. Egyáltalán mit kell tudnunk az emberek és a kórokozók kapcsolatától?
Hát a téma az ugye amennyire ezek a titulusok meg a munkahely nevek is eléggé komplex területek, de igyekszem egy picit leegyszerűsíteni, illetve megvilágítani. Nagyon szoros kapcsolat van a kórokozók, illetve az ember és a járványok között természetesen. Amit nagyon fontos leszögezni az elején, egy fenntarthatósági műsorról van szó, hogy maga a biodiverzitás, tehát az, hogy van egy természetes élőhely, ahol nagyon sokféle élővilág létezik, az magába foglalja a kórokozókat is. Tehát ők nem valamiféle ellenségeink, nem valamiféle emberiség elleni szövetkezésnek a részei, hanem a természetes élővilág részei. És mint ilyenek, nem kell feltétlenül azért küzdenünk, hogy őket visszaszorítsuk. Nagyon fontos azt megfigyelnünk, hogyha megnézzük a nagyobb világjárványokat, vagy akár a kisebb lokális járványokat, minden esetben annak a kitörése, tehát például egy kórokozó emberre való ugrás, az a gazdaváltás, vagy annak a kiterjedése, amikor egy járványról beszélhetünk, az az emberi tevékenységnek köszönhető. Tehát van ugye a biodiverzitás, de ehhez mindig hozzájárul például az embernek a betüremkedése, behatolása a természetes élőhelyekre, vagy akár az urbanizáció, vagy a klímaváltozás. Ezek olyan hatóerők, amelyek elősegítik a kontaktus. Sokat. A kapcsolódást a kórokozó és a vadon élő állat, a kórokozó és az ember, a vadon élő állat és az ember, a házi állat és az ember között, és ezek a kapcsolódási pontok teszik lehetővé, mint lehetőséget felkínálva azt, hogy a kórokozó képes legyen egy embert is esetleg kolonizálni, tehát megtelepedni rajta, és ha éppen úgy alakul, hogy neki ez lehetséges, akkor kialakulhat betegség, aztán később kialakulhat járvány is.
Tehát, hogyha jól értem, van egy ökológiai egyensúly egy területen, ahova az ember egyszer csak beteszi a lábát, és akkor ez az egyensúly, ez felbomlik, és akkor egyszer csak ez a kórokozó gyakorlatilag így a ketrecből kiszabadul, és rámegy az emberre, aki ebbe a területbe ez végig is betolakodott.
Egy kis túlzással igen, de hogy egy kicsit helyre tegyük, ugye ez nem azért van, mert hogy az ember ennyire rosszul tenne valamit. Rossz hírem van, régóta rosszul teszünk sok mindent, és ezért van így. Tehát tulajdonképpen mégis igaz az, hogy azért van így, mert rosszul tesszük a dolgunkat a természet szempontjából. Röviden ugye arról beszélek, hogy óriási nagy az emberi populáció, nagyon eltávolodtunk a természettől, és szemben egy vadon élő állattal, amely ugye évmilliók óta együtt él ezekkel a mikróbákkal, baktériumokkal, vírusokkal, parazitákkal, az ember számára ezek mindegyike vagy nagyon nagy része teljesen ismeretlen. Nem csak az egyének számára, hanem evolúciós léptékben már az ükük nagyapáink sem találkoztak ezekkel a kórokozókkal napi vagy heti szinten. És pontosan ezért, hogyha belesétálunk úgymond egy ilyen környezetbe, ahol ezek a kórokozók hirtelen esetleg kapcsolatba léphetnek velünk, nem vagyunk felkészülve, és ezért bennünk kialakíthatnak betegséget, míg mondjuk a mellettünk lévő vadon élő állatban semmiféle tünetet nem produkál ugyanaz a kórokozó.
Most, hogy erről beszélgettünk, igen, nagyon távolról indultunk, és úgy próbáljuk meghatározni a helyünket ebben az egészben. De az jutott eszembe, hogy tényleg, hogy például babánk lesz a feleségemmel, és hogy arról nagyon sokat beszélgetünk, hogy valaki azt mondja, hogy ne, nyugodtan menjen ki a kertbe, és egyen homokot, meg minden, mert hogy alakuljon ki az immunrendszere. Picit kisarkítsam erre a dolgot, hogy ez van, hogy túlféltjük magunkat a kórokozóktól, és ettől a világtól.
Hát itt egy jelentős dilemmával állunk szemben. Egyik oldalról valóban a teljesen steril környezetben való nevelésnek abszolút hátrányai vannak, tehát biztosan nem megoldható, de nyilván észszerű keretek között kell engedni a kontaktust a kórokozókkal, illetve a fertőző ágensekkel. Nekem anyukám gyerekorvos volt, és ő mondta mindig, hogy ez ilyen évi fél kiló kosz, az teljesen szükséges az egészséges immunrendszernek a kialakulásához. Ez nyilván megint egy ilyen sarkítás, de tulajdonképpen a lényeget lefedi, tehát, hogy sokkal jobban jár az a gyerek, aki mondjuk gyerekkorában átesik egy csomó mindenen, mint hogyha később felnőttként találkozna ezzel. Mondok egy konkrét példát, a kislányok esetében ez kifejezetten igaz, ha a toxoplazma parazitát nézzük, amennyiben gyerekkorában normális homokozós, földes, koszolódós játékokat játszik, átesik vagy tünetmentesen, vagy enyhe tünetekkel ezen a toxoplazma fertőzésen. Ha viszont nem, mert agyonóvjuk, és mondjuk terhes lesz az illető, és a terhesség alatt fertőződik ezzel a toxoplazmával, akkor mivel nincsen neki immunvédelme, a magzatot fogja majd támadni nagyon erőteljesen ez a toxoplazma, és akár magzati károsodással és egyéb komolyabb gondokkal járhat. Tehát itt csak arra szeretnék utalni, hogy valóban egy egészséges, kórokozó terheltség az nagyon fontos az emberek életében, hiszen még így is, hogy mondjuk néha kiengedjük őket ugye játszani a természetben, tulajdonképpen egy nagyon erősen sterilizált környezetben élünk. És ennek köszönhető az, hogy olyan sok kórokozó minket olyan hevesen támad szemben egy vadon élő állattal.
Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóknak is egy csomó kérdés most felvetődött, mint ahogy nekem is végül is ezzel a gyerekneveléssel kapcsolatban felvetődött. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a beszélgetést. Maradjatok velünk itt a Petőfi Rádión, ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora.
Sziasztok, folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig dr. Földvári Gábor, és itt az adás első felében az ember és a kórokozók kapcsolatáról beszéltünk, de ebbe a képletbe a klímaváltozás, ha minden igaz, akkor nagyon nagy erővel fog belejönni, mégpedig azáltal, hogy olyan invazív fajok jelennek meg nálunk, amelyek olyan kórokozókat hordoznak adott esetben, amelyekkel még nem találkoztunk, vagy ha találkoztunk is, ezek nagyon súlyos fertőzéseket okoznak. De hát akkor át is adom a szót Gábornak, mert hogy nagyon komoly kutatásokat végeztek, és az emberek bevonásával is végeztek erről kutatásokat.
Rögtön az elején azért leszögezni, hogy a klímaváltozás maga ugye az nem egy ilyen teljesen jó körülhatárolható és egy irányú, illetve egy irányba vezető folyamat. Tehát van egy folyamatos globális felmelegedés, de emellett ugye vannak az extrém időjárási körülmények, amelyek megjelennek, és nagyon fontos az is, hogy bizonyos helyeken máshogy hat a klímaváltozás, mint más helyeken. Tehát például az alföldi régióban ugye egy ilyen száradás várható, de például mondjuk bizonyos fajoknak a kiterjedése az észak fele, vagy a tengerszint feletti magasságban pedig nőni fog fölfele. Tehát, hogy nagyon lokálisan lehet csak igazából értelmezni a klímaváltozásnak a hatásait. Mi is egyébként azon vagyunk, hogy fölfigyeljünk arra, hogy milyen új kórokozók, vagy azoknak milyen terjesztői úgynevezett vektorai jelenhetnek meg Magyarországon is, például a klímaváltozás hatására.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy azok a fajok, amelyek egyébként már itt vannak, azoknak is nőhet az elterjedési területe, és új fajok is megjelenhetnek.
Így van, változhat. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy ebben benne van az is, hogy mondjuk kipusztul egy adott faj egy adott területen, vagy pedig ugye arrébb vándorol. A harmadik lehetőség pedig az, hogy alkalmazkodik egyébként a klímaváltozáshoz. Most mi itt ebben az esetben a vándorlást szeretnénk tetten érni, és nekem a szűkebb szakterületem az a kullancsok és az általuk terjesztett kórokozóknak az ökológiája, és hát ez egy nagyon kúrens probléma, az utóbbi években, évtizedekben figyelték meg Európa szerte, hogy bizonyos afrikai, illetve mediterrán országokban előforduló ott őshonos kullancsok egyre északabbra jelennek meg. Ez röviden tudni kell, hogy a kullancsoknak három fejlődési alakja van. Van a lárva, van a nimfa és a felnőtt fejlődési alak, és van egy bizonyos hialóma nevezetű kullancs, amely az afrikai országokból vagy mediterrán országokból lárvaként vándormadarakra fölkapaszkodva, akár heteken át képes utazni, tehát maga a kullancs ugye az csak vándorol és pár métert tesz egész életében, viszont hogyha ennyire mobilis gazdája van, mint egy vándormadár, akkor bizony akár 1000 kilométereket is meg tud tenni egy rövid idő alatt. És ez történik, ők egyébként már nagyon régóta húzolják be a kullancsokat északabbi területekre. Ami az újdonság, és ahol bejön a klímaváltozás, hogy az ősz, illetve a téli időjárás nem elég hideg ahhoz, hogy elpusztuljanak ezek itt nálunk, és egyre inkább hasonló feltételekkel fognak találkozni, mint a kiindulási helyükön, ahonnan jönnek. És ebből következően több európai, közép- és észak-európai országban is a felnőtt ilyen hialoma kullancsokat észrevették, és ezt kezdtük el mi is figyelni Magyarországon, és ugye nem tudunk kimenni megfigyelni a kullancsoknak a véletlenszerű felbukkanását mindenféle területre, ezért itt jön be egy nagyon praktikus módszer, ez a citizen science vagy közösségi kutatás, és egy felhívást tettünk közzé még 2021-ben, és a kullancsfigyelő.hu felületen látható információk alapján azt kérjük a lakosoktól, hogy figyeljenek föl a különleges, máshogy kinéző kullancsokra. Szerencsés ebben az esetben ez a hialoma kullancs, ez nagy méretű, tehát 2-3-szor nagyobb, mint egy közönséges kullancs. Hosszú csíkos lábai vannak, és gyorsan szalad, tehát egy ilyen viszonylag feltűnő jelenség. És ennek köszönhetően egyébként viszonylag sikeresnek is mondható a programunk, mert az első évben 2 megfigyelést is kaptunk, illetve a következő 2022-es évben már 9 példányt küldtek be nekünk a lakosok.
Említetted ezt a három fejlődési szakaszát a kullancsoknak, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor ide érkezik egy madáron utazva mondjuk Afrikából, akkor az még nem feltétlenül veszélyes az emberre, hanem majd csak akkor, hogyha esetleg egy enyhe tél után át tud alakulni?
Egész pontosan nem is kell hozzá tél, hanem úgy néz ez ki, hogy a kullancsok ugye egy fejlődési alakjukban csak egyszer táplálkoznak. Ezt sokan nem tudják. Tehát ilyen módon, amíg ő a madáron táplálkozik, addig nem jelent veszélyt. Ha lepottyan, akkor utána a talajon ő átvedik a következő fejlődési alakja, ez a felnőtt kullancs, ez a bizonyos nagyméretű gyors mozgású, és ennek újabb gazdát kell keresni ahhoz, hogy túléljen. És általában ugye egy gyors őszi lehűlés, az megakadályozza azt, hogy ő túléljen és gazdát keressen, tehát ezért nálunk ezek nem őshonos fajok egyelőre, de jó eséllyel ez néhány évben belül változni fog, hiszen az őszi lehűlés már nem annyira nagy, és a telek sem annyira hidegek, tehát képesek lesznek átvedleni és felnőtt kullancsként is gazdát keresni. Amit még nem mondtam, hogy azon túl, hogy ez egy biológiai érdekesség, mint vérszívó vektorok, ők is kórokozókat terjesztenek. Ez a hialoma kullancs azért ennyire kiemelt jelentőségű, mert egy nagyon komoly vírus tud terjeszteni, a krími-kongói vérzéses lázvírusát, ami 30%-os halálozási arányjal jár. De ami a jó hír, hogy ne csak rossz híreket közöljek, hogy a madarak maguk, amelyek hozzák a kullancsot, ők nem hordozzák a vírust, tehát ők nem fenntartói ennek a vírusnak. Tehát viszonylag kicsi az esély, van egyébként esélyre, de viszonylag pici, hogy egy vírussal fertőzött kullancs bukkanjon itt föl nálunk. Viszont, hogyha megjelenik a kullancs, és ezek a felnőtt kullancs populációk esetleg helyileg elkezdenek terjedni, szaporodni, akkor a nálunk élő, vadon élő állatokban vagy ból fölszedhetik esetleg ezt a vírus, mert arra vannak jelek, bizonyítékok, hogy Magyarországon is cirkulálhat, jelen lehet ez a vírus.
Igen, hát mondtad, hogy rossz híreket hoztál, de ne csak rossz híreket hozzunk, mert egyébként is szerintem a kullancsról azonnal a szívünk köz kapunk, tehát azonnal rohanunk haza az erdőből, a kertből, meg akárhonnan. De erről majd beszélgessünk, ha jön, tényleg menekülni kell a kullancsoktól, mit csináljunk, hogyha találkozunk velük, és hát legfőképpen, hogyha saját magunkon, vagy a rokonainkon, vagy a házi kedvenceinken látunk kullancsokat. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de aztán folytatjuk a holnap után a grindex.hu műsorát. Maradjatok velünk! Sziasztok, folytatjuk a Petőfi Rádión, a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsort, és változatlan itt van velünk dr. Földvári Gábor, és már beszélgettünk a kullancsokról, és hát ott fejeztem be, hogy hát igen, hogy rögtön a szívünk köz kapunk, hogyha meghalljuk azt a szót, hogy kullancs, akkor azonnal menekülünk a kertünkből, a kirándulásról, az erdőből, és hát nekem is végig is először van kertem. És pont ma napokban gondolkodtam, hogy egyébként nem kéne figyelnem a kiskutyámra, amikor kint van a kertben, bejön, hogy vajon van-e rajta kullancs. Hogy mit gondolsz erről, Gábor, hogy kell rettegnünk a saját kertünkben?
Én azt remélem, hogy azt gondolom, hogy ezt a félelmet, vagy ezt a rettegést, ezt csökkenthetjük azzal, hogy kicsit az ismereteinket növeljük, hiszen ugye, mint tudjuk jól, a gyerekeink is, mi magunk is azoktól a dolgoktól félünk a legjobban, amit nem ismerünk. És amint ismereteket tudunk szerezni ezzel kapcsolatban, már is egy kicsit megfogható, közelebbről látható a veszély, mert az nyilván van veszély, de kevésbé fogunk talán félni, és inkább a megelőző tevékenységre helyezzük a hangsúlyt.
Igen, mert azon a pánikba esünk a kullancstól, tehát hogy arra gondolok, hogy én amikor először találtam kullancsot, ott a kiskutyám, a Bambikám még annó, akkor egyszerűen nem tudtam, mit tegyek. Tehát mondom, hogy azonnal rohanni kell a mentővel be, mert én ezt nem tudok, innen nem is akarok hozzányúlni. Szakember jöjjön, és valahogy operálja le róla ezt a kullancsot.
Igen, itt jön be az, mert az elején beszéltünk, hogy ha valaki ritkán találkozik valamivel, akkor meglepődik, akár meg is ilyet. Ha egy erdésszel beszélgetsz, vagy egy gyakori erdőjáróval, akkor a kullancsok jelenlét az egy természetes jelenség számukra. És tulajdonképpen el kell fogadnunk, tehát hogy nem tudjuk megúszni kullancsok nélkül az életünket, és akár ez a kertekre is igaz lehet. Kezdjük akkor talán az, hogy miért vannak a kertben kullancsok egyáltalán. Akár egy budapesti viszonylag jó körülhatárolt kertben is simán találkozhatunk kullancsokkal. Ez azért van, mert a gazdáik nagyon mobilisak. Tehát gondoljatok ugye a rágcsálókra, a sünökre, de az énekes madarak is tökéletes kullancsgazdák, vagy akár a gyíkok is. Ezek jönnek-mennek a kertek között, vagy a park és a kert, a város széli erdő és a kert között, és éppen ezért bármikor le is pottyanhat róluk egy kullancs, akár egy vércívott nőstény, amely aztán kilerakja a több ezer petéjét, és abból több ezer lárva fog kikelni. Tehát a kullancsok jelenléte a kertben az tulajdonképpen egy szabályszerűség, és éppen ezért nem csak a kirándulás után, hanem egy kerti munkálat során is gondolnunk kell arra, hogy bizony összeszedhetünk magunkon kullancsokat. Például az avarnak, a leveleknek az összeszedése az tipikusan ilyen tevékenység, hogy senkinek nem jutna eszébe a kullancsról. Például ez a tipikus buvóhelye a kullancsoknak a meleg nyári napokon is, de akár a téli áttelelés is ott történik nagyon sokszor. Tehát ilyenkor mindig át kell néznünk magunkat a kullancsokra. Tulajdonképpen semmi aggodalomra nincsen ok, mert ha aznap le tudjuk szedni magunkról a kullancsot, el tudjuk távolítani, akkor a kórokozóra nincsen esélye arra, hogy bejussanak. Szemben azzal a helyzettel, ha valaki tényleg retteg és annyira fél a kullancstól, hogy nem meri megfogni, és azt mondja, hogy megvárjuk majd, hogy a hétvégét követően az orvos vagy az állatorvos szakszerűen eltávolítsa, az alatt az egy-két nap alatt már bizony megnő az esélye annak, hogy kórokozó is kerül belénk.
És akkor mit csináljuk a kertben? Tehát a prevenció a legfontosabb, vagy ezzel éljünk együtt, hogy igen, kullancsok lesznek, vannak, majd akkor ne aggódjunk, hogyha le kell szedni. Tehát, hogy egyébként meg lehet akadályozni azt, hogy kullancsok kerülnek a kertbe, vagy egyszerűen el kell fogadni, és tudni kell azt, hogyha esetleg találkozunk vele, akkor mit kell tennünk?
Én azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az, hogyha felkészülünk arra, hogy lehetnek kullancsok, megpróbáljuk leküzdeni ezt a fajta félelmet, hogy mi lesz, hogyha találkozunk kullancsal. Úgy, mint a szúnyogcsípés, nem tudjuk megúszni, kimegyünk nyáron egy vízpartos élőhelyre, akkor ott fog minket csípni szúnyog, a kullancs is meg fog minket találni. Kicsit tényleg ijesztőbb, hogy nem vesszük észre, nem látjuk, nem érezzük, hogy a fájdalomcsillapítót használ, a kullancs véralvadásgátlót használ, akár napokig tud vért szívni, de hogyha ezt tudjuk és felkészülünk rá, aznap átnézzük magunkat és a családtagjainkat, és kivesszük a kullancsot, akkor már is megelőztünk mindenféle problémát. Tehát szerintem az együttélésnek az elfogadása az nagyon fontos lenne.
Igen, mert rengeteg kutyás van a családban, és csak arra gondolok, amikor anyukám felhív, pánikba esve, hogy úristen, a Margit-szigeten kullancsok vannak. Tehát, hogy akkor ezek szerint, igen, azt el kell fogadnunk, hogy ez a természet rendje, hogy kullancsok vannak, kórokozók vannak, csak a tudásunk legyen több abban, hogy mit tegyünk, hogyha mégis találkozunk vele.
Abszolút így van, és tulajdonképpen ez szolgálja egy másik ilyen lakossági felhívásunk is, a Kullancs a kertben program, amit pont azzal a céllal hoztunk létre, hogy felhívjuk a figyelmet erre a veszélyre a kertekben, kertekkel rendelkező emberek körében, és nekünk is egy segítség, hogyha valaki jelentkezik erre a programra, a kullancsfigyelő.hu oldalon egy kérdőív kitöltés, mert akkor mi postázni fogunk egy gyűjtőanyagot, egy zászlót tulajdonképpen, a kullancsgyűjtés módszer az a zászlózás módszere, és ezt teljesen egyszerű otthoni körülmények között el tudja az illető végezni. Mi kapunk egy csomó adatot és információt arra vonatkozóan, hogy a városi kertek mennyire fertőzöttek egyrészt kullancsa, később pedig laboratóriumi vizsgálatokkal megnézzük, hogy egyéb kórokozókkal találkozhatnak-e az emberek, hogy a kullancs csípi őket. Másik oldalról pedig ugye a lakosok, akik ebben részt vesznek, visszakapnak tőlünk információt arra vonatkozóan, hogy mennyi kullancs, milyen kullancs fordul elő a kertjükben, és azt is látják, hogy melyik területeken a kerten belül hol van nagyobb esélye arra, hogy kullancsal találkozzanak.
Úgy érzem, hogy a sors meg a szerkesztő küldött ide ebbe a stúdióba, mert tényleg annyi mindent megtudtam most, amit tényleg az elmúlt napokban gondolkodtam el, és kezdtem pánikoltatni saját magamat. De akkor szerintem erről beszélgessünk még, mert amikor felmegyek az internet, azért egy csomó információt olvasok, és nem biztos, hogy rímel arra, amit te mondtál, és azt gondolom, hogy valószínűleg neked van igazad ebben, úgyhogy most menjünk el egy rövid szünetre, és aztán folytassuk a beszélgetést. Itt a Petőfi Rádión, ti pedig tartsatok velünk a szünet után, és a grindex.hu fenntartótársági műsorával a holnap utánnal. Mindjárt jövünk.
Folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartósági műsorát a Petőfi Rádión, a mai vendégünk pedig dr. Földvári Gábor, és az előző blogban ott hagytuk abba, hogy most már a kertünkben is találkozhatunk kullancsokkal, és ezek potenciálisan akár veszélyt is jelenthetnek ránk, de igazából csak akkor, hogyha tévhiteknek ülünk fel, és majd erről fogunk beszélgetni, hogy milyeneknek. Én olyanokat tudok, hogy ha kiszedem a kullancsot és beszakad a fej, akkor bacillusok, kórokozók, vírusok bejutnak a testembe, és akkor mindenféle fertőzést kapok, Lyme-kor, meg ugye most már beszélünk ezekről az új kórokozókról, amik bizonyos kullancsokban jelen lehetnek, de akkor nézzük meg egy picit, hogy valójában mik ezek a tévhitek, és mit kellene jól csinálnunk, és mit kellene máshogy csinálnunk ahhoz, hogy a kullancsok valójában ne jelentsenek veszélyt ránk.
Hát ezek a tévhitek ugye valószínűleg azért is annyira nagyon sokfélek a kullancsok körül is, mert hogy ugye egyrészt kevés az ismeret általában az emberek fejében róla, másrészt meg van egyfajta ilyen ijesztő jellege. Ugye a koronavírus járvány ezt nagyon jól megmutatta nekünk, hogy a konteók és a mindenféle tévhitek nagyon-nagyon elburjánzanak, amint egy ijesztő és ismeretlen valami megjelenik körülöttünk. Kicsit ez van a kullancsal is. Tulajdonképpen ehhez még társul még egy tényező, hogy nagyon sokaknak egy egész egyszerűen anyagi érdekük az, hogy ijesztgessenek, és a kullancsal megpróbáljanak valamilyen pénzhez jutni. Ilyenek lehetnek akár maguk a gyógyszercégek is, de vannak ugye olyan esetek is, amikor a kullancs írtásából szeretne valaki pénzt behajtani a lakosokon. Az én esetemben ugye pusztán a megismerés motivált. Ezért mondhatom el azt, hogy a tévhitek közül mondjuk az egyik legkárosabb tulajdonképpen az, amit te mondtál rögtön az elején, mert hogy pont az ellenkezője az igaz. Tehát, hogyha valaki úgy szedik a kullancsot, hogy beleszakad a szájszerve, akkor az történik, hogy egy ilyen egészen pici, kitines kis szájszerv készülék darab ott marad a bőrünkben, ami egy helyi gyulladást fog okozni, viszont semmiféle esély nincs arra, hogy kórokozók onnan bejussanak már. Tehát sokkal károsabb az, ha valaki fél, nem veszi ki, és akkor, mint mondtam, ugye az idő elteltével egyre nagyobb esély van a kórokozóknak a bejutáshoz. Ez olyasmi, mint amikor egy szálka megy a kezedbe, mondjuk egy fával való munka után, helyi gyulladás és semmi más következménye nincsen. Ez szintén gyakori tévhit, és még sokan, akár orvosi szakirodalomban is rovarként hivatkoznak a kullancsra. Ez nem pusztán rovaglás a szavakon, azért nagy különbség, hogy a kullancs nem rovar, mert ugye ebből következik egy csomó életmódbeli, meg vérszívásbeli biológiai különbség. Ugye a rovaroknak általában a fejlődés menete is teljesen más, a táplálkozása is teljesen más. A kullancsok pókszabásúak, és ennek is köszönhető az, hogy 8 lábuk van ugye felnőtt állapotban. Szintén egy gyakori tévhit, hogy ugye hogy találnak ránk a kullancsok, és hogy kerülnek ránk. A kullancs nem ugrik, nem repül, nem tud semmilyen extra skilleket felmutatni, éppen ezért mindig alulról mászik föl ránk. Ha a madarakon van kullancs, az azért van, mert a földön fészkelő, vagy a földön táplálékot kereső madarakra tud fölkapaszkodni ez a bizonyos kullancs.
Nagyon jó, hogy elmondtad, mert például apukám állandóan ezzel rémítget, hogy vigyél csapkát az erdőbe, vigyél sapkát, mert jönnek a kullancsok, és bele fognak telepedni a fejedbe, de akkor nem a sapkától.
Sapka nem fog megvédeni.
Nem fog megvédeni.
A kullancstól nem. Az se nagyon egyébként, egy picit lehet, hogy csökkenti a rizikót, hogy betűrjük a nadrágot az oknyiba, meg hosszú ujjú, mert a kullancs meg fogja találni a bejáratot, vagy a gallérunknál, vagy az ingújnál, pulóver ujjánál, tehát, hogy nem lesz kafandában kirendulni. Erre mondtam azt, hogy sokkal célszerűbb azt választani, hogy elfogadjuk, igen, van kullancs, ismerjük a veszélyt, átnézzük magunkat utána a kirendulás követően.
Tehát akkor most már elég sok tévhitet végignéztünk, de hogy ezt is nézzük meg egy picit, hogy amikor hazaérünk este mondjuk egy kirándulásból, akkor hol kezdjük el keresni a kullancsokat? Vannak a testünknek olyan pontjai, ahol nagyobb valószínűséggel megjelennek, és vannak, ahol nem. Erről lehet-e tudni valamit?
Az a rossz hírem, hogy sajnos nincsenek ilyen kifejezett testtájak, amit a kullancs preferálna.
Akkor ez is egy tévhit, sajnos, mert igen, nekem azt mondták, tévhit, hogy a hajlatokban...
Igen, a hajlat, hónahelyedet nézzek, mert úristen ott...
Ennek van egy egyszerű magyarázat, tehát a tévhiteknek sokszor van alapja egyébként, csak aztán rossz következtetést vonunk le belőle, és ezért nevezzük tévhitnek. Ha belegondoltok, ugye a kullancsnak, nem beszéltünk, de hogy általában a közönséges kullancs például nem lát, tehát nincsen szeme, ők szagok alapján tájékozott, illetve nagyon szuper hőérzékelő receptoraik is vannak. Tehát amikor belekapaszkodik az ember ruházatába, a hőreceptoraival megkeresi a megfelelő helyet, ahol van elég kapilláris ér, ahol ő majd elkezdett táplálkozást. És hogyha belegondoltuk, ugye a testnek a látható részein hamarabb észreveszünk a kullancsokat, és sokszor ez órákba is beletelik, mire ő megtalálja megfelelő helyet. Tehát magyarul nagyobb esély lesz arra, hogy olyan helyen fog majd ő vért szívni, ahol még nem láttuk, hiszen akkor leszettük volna, ha már láttuk volna az autóban, kirándulás végén, nem tudom, a kajálásnál. És este a zuhanyzás után ezért nagyon sokszor már csak azok a helyek maradnak, amiket még nem néztünk át. De tulajdonképpen, ha megnézzük egy nagy mintaszámon azt, hogy hol lehet az emberen kullancs, akkor a szemhéjtól kezdve a fülkagylón át az összes testáját végig beszínezhetjük, mindenhol lehet tulajdonképpen kullancs.
Hát egy világ omlott össze bennem. Tehát ezek szerint apukám teljesen vakon volt egész gyermekkoromban, hogy mit kell tudni a kullancsokról. Nagyon sok sikert kívánok neked a kutatásokhoz, és köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és örülök, hogyha sikerült valami újat mondanom.
Biztos, hogy benne csak újat mondtál egyébként, úgyhogy apukámmal el kell majd beszélgetnem erről még egyszer. És hát nagyon szépen köszönöm a hallgatóinknak is, hogy ezen a héten is velünk tartottatok itt a Petőfi Rádión. Ez a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsora volt. Jövő héten is újabb izgalmas fenntartatósági témákkal érkezünk. Addig is pedig menjetek fel a Grindex.hu-ra, illetve kövessetek minket a social media felületeinken. Jövő héten találkozunk. Sziasztok!